fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
A világ hadseregeiben egészen az első világháborúig szimulánsként kezelték azokat a katonákat, akik a harctéri stressz következtében képtelenek voltak fegyvert fogni és az ellenséget pusztítani.
Aztán a nagy háború véreláztatott harcmezőin, az elkeseredett állóháború lövészárkaiban egyre több katonán jelentkeztek egy különös betegség tünetei. Irányíthatatlan izomremegés, rémálmok, zavarodottság, látás és hallászavarok, racionális gondolkodás elvesztése.
A tünetegyüttesnek egy idő után a sersok, azaz gránátsok megnevezést adták, mivel elsősorban azokon a katonákon jelentkeztek a szimptomák, akik túlélték a gyakran napokig tartó tüzérségi előkészítéseket.
Bár számos katona szenvedett hasonló lelki betegségben az első és a második világháborúban, a betegség igazán komoly vizsgálata csak a koreai és a vietnámi háborút követően kezdődött meg, mégpedig az Amerikai Egyesült Államokban. A betegség is ebben az időben kapta a ma ismert nevét, poszttraumás stressz-szindróma. Hogy hogyan alakul ki ez a betegség, melyek a tünetei és egyáltalán kezelhető-e, erről beszélgetünk dr. Urbán Nóra alezredessel, az Egészségügyi Központ pszichiátriai osztály klinikai szakpszichológusával. Köszöntöm a stúdióban.
Én is köszöntelek benneteket, és köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget.
Ez itt a Fokozott Hanghatás, a honvédelem.hu podcastjának következő adása. A mikrofonnál Faragó Fanni.
És Antal Ferenc, a hangmérnök Szombati Gábor.
Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
Először is állapítsuk meg, hogy mi a különbség maga a harci stressz, ami ugye egy normális ember reakciója egy kvázi abnormális helyzetre, és maga a PTSD, vagyis a poszttraumatikus stressz szindróma között.
Mi is az a harci stressz? Ez tulajdonképpen ez minden egyes műveleti vagy harci tevékenységnek egy természetes velejárója lehet. A harci stressz, amely várható és kiszámítható is lehet. És ilyen értelemben fel lehet rá készülni. Nagyon fontos persze ehhez a megfelelő felkészítés, a kiképzés, ugye minél inkább, minél realisztikusabbak legyenek a felkészítések, a tréningek, a kiképzések, és természetesen ugyanúgy a fizikai és a mentális állóképességnek is a fejlesztése ehhez, hogy mit tekintsünk annak, hogy ez csupán egy adaptív választ váltson ki az illető személyből. Ja, és ahhoz még hozzáteszem, hogy persze a megfelelő pszichológiai kiválasztás is, a szelekciónak is szerepe van ebből a szempontból. De azt is tudjuk, hogy nem mindenre lehet felkészülni, ami a műveleti területen zajlik. És én azt gondolom, hogy például egy halál közeli élményhez, vagy arra, amikor az illetőnek akár az élete veszélybe kerülhet, vagy akár megtapasztalja egy másik embernek, egy bajtársának a sérülését. Erre nem feltétlenül tudunk felkészülni. És akkor innentől kezdve már beszélhetünk úgynevezett extrém stressz helyzetekről, és ezt azért említem, mert ez egy olyan stressz helyzet, amikor például a pulzus, a vérnyomás az élettani határ közelébe kerül, beszűkülnek a kognitív funkciók, a gondolkodás, az észlelés, az érzékelés, akár inadekvát, tehát érzelmi reakciók is alakulhatnak ki, például egy bénultság érzés, egy tehetetlenség érzés, vagy éppen egy pánik reakciót produkálhat az illető ezekben az extrém stressz helyzetekben. És tulajdonképpen innentől kezdve két irányba mehet a folyamat, vagy sikerül, és akár spontán módon is egy idő után helyreáll az egyensúly, vagy elindulhat egy patológiás folyamat. Hogyha ez az egyensúly valamilyen oknál fogva nem sikerül, hogy helyreálljon a szervezetben, és itt nem csak a fiziológiai, hanem a lelki egyensúlyról is beszélek, a mentális egyensúlyról is. És maga a pszichotrauma, tulajdonképpen a trauma, az egy ilyen extrém stressz helyzetnek minősíthető. Annyi a specifikuma, hogy valóban itt nagyon fontos az a, hogy az illetőnek a testi integritás vagy a lelki integritása veszélybe kerüljön, hogy fenyegetve legyen. Nagyon erős a szubjektív fenyegetettségérzés, amit átél az illető. És akkor ugye nyilván a halálfélelemről beszélünk, ami a legerősebb ilyen érzelmi reakció. Valamint lehet szemtanúja is, tehát nem kell az, hogy ő maga élj át, hanem szemtanúja is lehet. Illetve olyan esetekben is traumatizálódhatunk, amikor egy hozzánk közel álló személy, barát, egy szeretett személy hozzátartozónk szintén egy ilyen traumatikus eseménynek van kitéve, és mi meg ennek a hírét akár megkapjuk, hogy vele mi történt. És valami, illetve ami nagyon fontos, hogy amikor például hivatásszerűen, akik, és akkor itt jönnek a rendőrök, a katonák, az egészségügyi dolgozók, különösen akik a sürgősségi ellátásban vesznek részt, mentő szolgálatnál, akik ki vannak téve annak, hogy ők azok az első segítők, akik kimennek arra az adott helyszínre, és ott akár például, akár az emberi maradványokat is ugye össze kell, hogy gyűjtsék. Tehát, hogy folyamatosan a traumatikus helyzetnek ezekkel az úgynevezett averzív részleteivel kell, hogy a munkájuk során szembesüljenek. Tehát ők is traumatizálódhatnak. És hogy akkor innentől számítva, most nézzük azt, hogy milyen reakciók adódhatnak, milyen válaszok adódhatnak egy ilyen helyzetre. Ugye említettem azt is, hogy, és amit ti is mondtatok, hogy egy normális ember reakció egy abnormális helyzetre, egy ilyen traumára mindenki reagál valahogy. És itt valóban ezt nem tekintjük, ezt az úgynevezett stresszválasz, adaptív stresszválasz nem tekintjük patológiásnak. Ez elhúzódhat 2-3 napig is, és ilyenkor úgynevezett akut stresszreakcióról beszélünk. Itt már egy kicsit ugye ezeknek a például az érzelmi állapotnak is, ugye a szorongásnak, vagy éppen az ingerlékenységnek, vagy akár beszéltünk egy kicsit a kognitív szinten egy kicsit zavarodottság állapotról, vagy a gondolkodásnak a határozatlanság, a döntésképtelenség, tehát a beszűkültség, tehát hogyha ezek elhúzódnak mondjuk 2-3 napig, akkor már úgynevezett akut stresszreakcióról beszélünk. Tehát, hogy itt időbeli különbségek vannak, ugye ezt próbálom hangsúlyozni. Ugye ezért nagyon fontos, hogy minél hamarabb próbáljunk valamilyen szinten egy ilyen eseményt követően beavatkozni.
Hiszen ez egy láncreakció.
Ez egy láncreakció, igen. De persze nem mindegy, hogy hogyan avatkozunk be, meg egyáltalán itt fölmerül a kérdés, hogy mikor kell beavatkozni. Vagy kell-e beavatkozni, vagy sem. Kinél kell beavatkozni, kinél kell hagyni azt, hogy ezek a spontán öngyógyító folyamatok is ugye belépjenek, és ugye helyreálljon az egyensúly. Tehát ugye azért ez sem mindegy. És hogyha megyünk tovább, akkor ha egy hónapig fennállnak a traumát követően a tünetek, akkor már megjelenik egy úgynevezett szindróma, tehát tünet együttesek, és az egy hónapos időtartamra ezt úgy hívják, és ez diagnosztizál kategória, ez az akut stressz zavar. Ugye milyen tünet együttesei vannak? Ugye az első kategóriába ugye az újraátélés tartozik, tehát a trauma emlékeinek a különböző formában, akár tehát képek formájában, hangok, szagok formájában, gondolatok formájában való újraátélése. Az elkerülés, ami arról szól, hogy igazából ezeket, ha átéli ezeket az ilyen típusú emlékeket, akkor újból úgy éli meg, mint hogyha benne lenne abban a helyzetben. Ugyanúgy megéli azt a félelmet, azt a fenyegetettségérzést, és nyilván ezért próbálja aztán elkerülni ezeket a gondolatokat, ezeket az emlékeket, és minden olyan helyzetet, minden olyan embert, minden olyan beszélgetést, minden olyan tárgyat, ami előidézheti nála, hogy ezek az emlékek bekerüljenek a tudatába, tehát hogy betörjenek. De nagyon sok esetben ugye ezek intruzív módon, úgynevezett ilyen emlékbetörések, vagy gondolatbetörések vannak, amikor nem arról szól, hogy így folyamatosan emlékezünk, hanem csak néha bizonyos inger előhívja bármi, ami éppen valamilyen módon asszociálódik, összekapcsolódik az adott traumatikus helyzettel. De lehet, hogy még az sincs jelen, hanem egyszerűen csak megjelenik. És a harmadik kategória ide tartozik a fokozott készenlétnek, vagy a harmadik klaszternek is így is hívják, a fokozott készenlét állapota. Van egy nagyon erőteljes, lehet szorongás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák jelentkezhetnek, dühkitörések. És van egy negyedik is, amit úgy nevezett, hogy az akustressz zavarhoz társítunk, ezek az úgynevezett diszociatív állapotok, amelyekbe beletartozik például az emlékezési képtelenség. Tehát van egy teljes vagy részleges amnézia arra, hogy mi történt vele, ilyen is lehet. Elindul egy ilyen olyan érzés, ami azt éljük meg, hogy megváltoztunk, tehát a saját magunk megváltozottságának az érzése, vagy éppen annak, hogy a külvilág változott meg. Ez egyiket ugye depersonalizációnak, a másikat derealizációnak hívják. Elindul egy beszűkülési folyamat, egy tompultság érzés, egy elsivárosodási folyamat az érzelmi életterületén, vagy az érdeklődésnek a beszűkülése, egy eltávolodás érzése például a szociális kapcsolatokban. Ugye ezeket hívják így összességében diszociatív állapotoknak, vagy diszociatív tüneteknek. És akkor megyünk tovább, hogyha már itt a PTSD-ről beszélünk, mert ugye még mindig nem tartunk ott, hogy mikor beszélhetünk PTSD-ről, ami már szintén ugyanúgy egy betegség kategóriának, egy diagnosztizált betegség kategóriának nevezhető, hogyha itt ha 1 és 3 hónapon belül jelentkeznek a tünetek a traumát követően. Tehát előfordulhat az, például, hogy nincsen sem akut stressz reakció, nincsen sem akut stressz zavar, olyan, mintha helyreállna minden az illető életében, érzelmi életében, meg a szociális életében sem jelentkezik probléma. Igen. És mondjuk eltelik egy pár hónap, 1, 2, 3 hónap, és akkor jelentkeznek azok a tünetek, amiket az előbb az akut stressz zavarnál is elmondtam, mert hogy nagyjából ugyanazok a tünetek, tünetegyüttesek jelentkezhetnek a poszttraumás stressz zavarnál is, csak ugye egy időben eltolódva. Persze van olyan, hogy 1 hónapon belül is jelentkezik a poszttraumás stressz zavar, tehát ha 1 hónapon túl, egy hónapon túl, akkor akut PTSD-ről beszélünk, de beszélhetünk késleltetett PTSD-ről is, amikor például 8-6 hónapon túl, tehát akár 8 hónap múlva, 1 év múlva jelentkeznek ezek a tünetek. Én azt gondolom, hogy valami ilyenkor mindig történik, ami előhozza. Tehát valami, vagy az illető személy állapotában következik be egy változás, a pszichés állapotról beszélek én elsősorban, de lehet, hogy mondjuk a magánéletében is bekövetkezhet egy változás, vagy találkozik egy olyan helyzettel, ami valamilyen módon előhozza benne a traumatikus, vagy ezt a korábban megélt traumatikus helyzetet, ami úgy tűnt, hogy nála tulajdonképpen ő ezzel ezt feldolgozta, tehát, hogy nem indult el egy ilyen patológiás irányba a folyamat.
Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
Ugye említettük, hogy csak a koreai és a vietnámi háborúban foglalkoztak komolyan ezzel. Tehát hogyan diagnosztizálták a PTSD-t? Mi alapján?
Hát igazából ugye a történetét tekintve azért, amióta háborúk vannak szerintem, tehát amióta az emberiség így létezik, tehát, és az emberek között háború van, én azt gondolom, hogy biztos, hogy van PTSD, és azt hiszem, hogy erre vannak is ilyen írásos emlékeim még az ókori időszakból is. Ugye az álló háború esetében iszonyatosan nagy borzalmakat éltek meg, kegyetlenségeket éltek meg a katonák, és sorban kezdtek összeomlani, és ilyen tüneteket produkáltak a katonák. Tehát, mint amit ugye ezek a hisztériás tüneteket, mint a hölgyek, ugye, kikről beszéltünk, őket abban az időszakban gyenge jelleműnek tartottak, és büntették is őket, és a legtöbb esetben ugye vissza is küldték őket a frontra. Aztán ugye itt van, ugye itt jött elő ez a sársok, meg a gránátsoknak ez a kifejezés, hogy azt vették észre, hogy talán köze van ezeknek a tüneteknek ahhoz, hogy éppen egy ágyútűz mellett, egy gránátrobbanás mellett volt az illető. De utána ezt is elvetették, mert látták, hogy maga a halál közeli élmény, a halálnak a látványa, vagy akár a fenyegetettsége másoknál is kiváltja ugyanezeket a reakciókat, és innentől kezdve már háborús neurózisról beszélünk, és 1941-ben Kardiner, egy amerikai pszichiáter volt az, aki tulajdonképpen a háború traumás neurózisai című elmélet és klinikai tanulmányában már megfogalmazta azokat a tüneteket, tünetegyütteseket, ami ma is használatos a poszttraumás stresszavarnak a leírásához. És ugye ebből kiindulva a második világháborúnál, ugye részben ebben a háborús neurózis vagy a harctéri kimerültség kategóriájába próbálták elhelyezni ezeket a tüneteket, és nem küldték vissza, hanem haza vitték, a hátországba vitték a katonákat, és elkezdték őket kezelni. Viszont meglepő módon nem lett jobb az állapotuk, sőt, amikor éveken, tehát akár életen keresztül is fennmaradt ez az egész állapot náluk, és akkor jöttek rá, hogy először foglalkozni kell azzal is, hogy minél közelebb a harctérhez, minél közelebb helyezenek el olyan egészségügyi központokat, vagy egészségügyi állomásokat, ahol ugyan kivonják az ilyen pszichés tüneteket mutató katonákat, de megpróbálják feléjük azokat az elvárást támasztani, hogy ők képesek arra, hogy visszahelyezhetőek legyenek, tehát visszahelyezni őket aztán utána a csapatukhoz, a harctérre.
Ezt teszem, azt úgy kell elképzelni például, hogyha valakit éri az a trauma, hogy leesik a lóról, és hogy akkor másszon vissza, és például újra üljön nyeregbe.
Igen. Ugye ezzel, hogy ne rögzítsük, ne rekesszük meg a traumás folyamatot, nyilván ez nem mindenkinél lehet. Tehát itt az a lényeg, hogy ugye itt hozták azokat az alapelveket, ami mai napig is azért megvan az ellátásban, hogy az azonnaliságot, a közelséget, az úgynevezett a gyógyulásban való hit, az elvárástnak a támasztását, és nyilván, ami nagyon, hogy az alapvető szükségleteknek a kielégítése. Tehát minél hamarabb megtörténjen a biztonságba helyezés, és ezzel együtt tehát nyilván testileg és lelkileg is, hogy biztonságba tudják őket helyezni. És hogyha minél ezeket tudják biztosítani számukra, és pár napig tartózkodnak távol, és magától a műveleti területtől, és úgy látjuk, hogy visszahelyezhetőek, mert a tünetek csökkennek, akkor lehet, hogy sikerül valamit elérni. De nem feltétlenül jelenti azt, persze. De nem mindenkinél lehet ezt megtenni. És igazából, hogy a vietnámi háború volt valóban az, ahol már ténylegesen, mint a kevesebb mentális sérülés lett volna, de csak látszólagosan. Ugye ennek köszönhető annak is, hogy ott bevezettek egy rotációs tervet, hogy 6-12 hónap után visszavitték a műveleti területről a katonákat a bázisaikra. Illetve például az evakuáció és helikopteres szállítások útján történt, tehát sokkal nagyobb volt az esély arra a katonáknál, hogy túlélik azt a az ottani sérüléseiket, amiket elszenvednek. Tehát ennek ellenére mégis az volt, hogy körülbelül a 30% a vietnámi veteránoknak poszttraumás stressz zavarral diagnosztizálható, és ez azok után indultak el kutatások, ugye a veteránügyi minisztérium kezdett el az Egyesült Államokban ezzel foglalkozni, hogy megnézzék, hogy, hogy milyen az életminősége a katonáknak azok után, hogy hazatérnek a frontról, és nyilván itt ezzel együtt kezdték beazonosítani és diagnosztizálni, hogy hány százalékuknál van jelen PTSD. Trauma prevalenciával, vagyis a trauma vagy a traumával kapcsolatosan a PTSD előfordulásával az átlagpopulációnál olyan 6-8%-os adatokkal tudunk számolni, de más háborúknál, így például Afganisztán, az Egyesült Államok 11%, Irak 2000-től 2014-ig ez is olyan kb. 13-20%-os a prevalenciája, tehát az előfordulási gyakorisága, valószínűsége a PTSD-nek. Az öböl háború 12%, Afganisztán oroszoknál 16, és a csecsen háború az oroszoknál 46%-os PTSD prevalenciát mutat. Elmondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen a vietnámi veteránoknak az erőfeszítései révén már nem csak a katonáknál, hanem ugye a civil területen is megjelent az, hogy igenis, hogy létezik PTSD, szexuális bántalmazások, abúzusok, fizikai bántalmazások, katasztrófa helyzetek túlélőinél, illetve nyilván balesetek túlélőinél, és ugye most már tudjuk, hogy nem csak túlélők, hanem szemtanúknál is, és bővült egy kicsit ez a kör azóta. És amit még nem említettem, ez a második világháborúnál a holokauszt túlélők. Tehát ez egy koncentrációs tábor szindrómának nevezték el abban az időszakban, de hogy ez egy olyan szintű mély traumatizációról beszélünk, aminek transzgenerációs hatása van, tehát hogy még mind a mai napig is a leszármazottaknál ugyanúgy jelentkezhetnek ennek a hatásai.
Ez tehát akkor valamilyen szinten öröklődhet is a génekkel?
Akár olyan is lehet, igen. Tehát, hogy olyan módosulások jönnek létre, akár a genetikai szinten is.
Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
Beszéltünk ugye különböző kezelési formákról, lehetőségekről is. Mi van abban az esetben, hogyha erre mondjuk nincs mód, vagy nincs kapacitás, vagy tényleg nem tud szakemberhez fordulni az illető, vagy nem is tudja, csak maximum a környezete sejti már, hogy ő ebben szenved. Az érintett személynek a családi köre, hogy tud ezzel megbírkozni? Van esetleg olyan, amiben, hogy ők tudjanak segíteni, a családi közeg ebben a gyógyulási folyamatban?
Tehát arról beszélünk, hogy akkor elvileg a család, a hozzátartozók, ők tudják, hogy probléma van. Tehát, hogy valamit látnak, inkább ugye
hát, mert érzékelhetik, hogy
az látszik is.
Tehát, hogy érzékelhetik akár az erőszakosságot, tehát, vagy az, hogy az öngyilkossági hajlam, vagy bármi, mert ugye ennek itt nagyon-nagyon sok végkimenetele lehet.
Sok következménye, igen, lehet.
Alkoholfüggőség, drogfüggőség feltételezem, tehát ilyeneket csak érzékel az ember, és hát tudja, hogy ennek azért volt egy kiváltó
oka. Mint a filmekben látni, hogy az üres képernyőt nézi a veterán, és akkor mintha hallaná a harci zajt, és tehát, hogy ehhez hasonló.
Hát ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nyilván persze az lenne az első, valamilyen módon megpróbálni az illető személyt szakemberhez vinni. Ez mindig is egy nagy probléma volt, hogy hogy lehet valakit az akarata ellenére ugye rákényszeríteni arra, hogy ő vele gond van és probléma van. És főleg a családtagoknak, akik ott élnek ugye vele, nem mindig hallgat rájuk az illető. Ugye eleve benne van a bizalomvesztés. Nagyon sok esetben benne van a bizalomvesztés is. Nagyon gyakran. Így már kialakul egy olyan helyzet is, hogy lehet, hogy a saját hozzátartozóiban se fog megbízni. Így van. Egy picit ez már megint ugye, már itt már a paranoid patológia felé megyünk, ami valóban szintén ráépülhet egy ilyen PTSD-re is, felerősödhet. Másrészt ugye egy elszigetelődés alakul ki, tehát, hogy nem nagyon beszél azokra a dolgokra, amiket ő átél. Vagy azért nem, mert bűntudata van azért, amit ő tett, vagy amit ő nem tett meg. És ezért nagyon nehéz ezekről neki beszélni. Egy morális válságot él át, ami óriási feszültséget kelt benne, vagy az önértékelésre hatással van. És ugye ilyenkor gyakori az, hogy valóban akár szövődményként még depresszió is kialakulhat. Hát én azt gondolom, hogy nagyon türelmesen kell lenni az ilyen hozzátartozóval, és tényleg valami olyan módon megközelíteni, amelyen keresztül el lehet őt vinni, és rá lehet őt venni, hogy szakemberhez forduljon. És én azt hiszem, hogy ez leginkább az érzelmi kapcsolaton lehet megközelíteni. Tehát főleg a gyerekek, a feleség, a szeretet. Igen. De hát nem csak feleségről, mert férről is beszeretünk, ugye nőknél is kialakulhat ez. Tehát, hogy ezen keresztül lehet megközelíteni, hogy próbáljon valakihez fordulni, vagy a barátok, akiben esetleg megbízik, a bajtársak. Mert egy nagyon hasznos, és nagyon használják is ezt sok helyen, hogy a bajtársakkal hoznak létre csoportokat, beszélgetős, akár spontán szerveződnek ilyen csoportok, hogy összejárnak, ugye a veteránok összejárnak, ez a vietnámi veteránoknál is jellemző volt, hogy egymással nagyon sokszor, mert ők tudnak miről beszélni, mert hasonló élményeken, traumákon mentek keresztül, és ők ezért jobban meg tudják érteni egymást, és lehet, hogy ezen keresztül például az egyik bajtárs sokkal inkább tehát közel tud kerülni az illetőhöz, és tud neki segíteni abban, hogy igenis, hogy gond van, baj van, nem jó, ahogyan működsz, nem jó, ahogyan élsz, elzárkózol, nem tudsz dolgozni, romlik a teljesítményed, otthon állandóan veszekedés van, mert mindenen kirobbansz, dühös vagy éppen mindent kontrollálni akarsz, mert úgy érzed, hogy semmi nincs biztonságban. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy még ez az egyik járható út.
De nem sok esetben a bajtársak. Nem fognak jobban kötődni a bajtársaikhoz,
lehet,
pont ezáltal, mint a saját családjukhoz? Tehát nem szigetelődnek el jobban?
Lehet, hogy így lesz, igen. Lehet. Tehát nagyon nehéz azért visszailleszkedni egy ilyen átélt élmények után a mindennapi életbe, és a családi közegbe is nagyon nehéz. Pontosan azért, mert hogy megértik-e őt, például, hogy amin ők keresztül ment, hogy meg tudják-e érteni, el tudják-e fogadni azokat a dolgokat, amin ők keresztül ment, vagy amiket ő tett. Mert ugye ez a bűntudat, ez egy nagyon erős, és erős lehet ilyenkor. Főleg az, hogyha mondjuk tényleg egy olyan helyzetről beszélünk, hogy akár meg kellett neki ölnie valakit, vagy éppen nem tudott megmenteni valakit, akit meg kellett volna mentenie, mondjuk az egyik bajtársát.
Akarva akaratlanul is sajnos ki kell térni ebben a témában az öngyilkosságnak a lehetőségére, ami ugye már a legvégső pont. Ezt pszichológiailag hogyan lehet megmagyarázni?
Hát ugye itt a bűntudatról, amiről beszéltem, ami egyébként maga a PTSD-nek is a belejárója lehet. Tehát a negatív gondolatok, ugye az érzelmi, a negatív érzelmi hangulati állapot, az elszigetelődés, ugye már az eltávolodás, a szociális kapcsolatoktól való, vagy a szociális kapcsolatoknak úgymond, mint következményként is, ugye a széthullása, a családi kapcsolatoknak a széthullása, a krízisek a családban, tehát ugye ez is előhozza azt. Másrészt viszont a depresszió. És ugye itt beszélhetünk arról, hogy azért nehéz diagnosztizálni a PTSD-t, mert 80%-ban komorbiditás, komorbid szövődményei vannak, más pszichiátriai betegségek épülnek, rakódnak rá tulajdonképpen, jelentkeznek a PTSD-t követően. Nagyon sokszor el is bagatellizálják a PTSD tüneteket, és így nem is kerül ellátásra az illető. És éppen ezért kialakulhat depresszió, hiszen amiket említettem tüneteket nagyon hasonlítanak a depresszió tüneteihez is. Az alvászavar, a koncentrációzavar, a negatív hangulat, a beszűkülés, ezek mind hasonlítanak, hasonlíthatnak egy depressziós állapothoz, éppen ezért ráépülhet nagyon könnyen depresszió, de szorongásos zavarok is ráépülhetnek, mint fóbiák, kényszer, akár generalizált szorongás. És a másik, ami nagyon gyakori, ez az alkohol és drogfüggőség. Tehát főleg az alkohol függőség. A minden második férfi páciensnél, PTSD-s páciensnél megvan az alkohol. Ott van az alkohol. Ez is egy öngyógyítás tulajdonképpen. Tehát amellyel próbálja saját magának ugye a tüneteit csökkenteni. Minek után nem ismernek sok esetben segítséget kérni, mert ugye ez veszélyeztetheti a további, ha itt most katonákról beszélünk, ugye a további szolgálatellátást, a munkahelyüket veszélyeztetheti, az alkalmasságukat veszélyeztetheti, csak aztán ugye szépen rá kialakul, ráépül egy dependencia, egy alkoholfüggőség. És ugyanígy az öngyilkosság is ugye számos területen elindulhat. Tehát egyrészt a depressziónak is lehet a következménye, de lehet magának a PTSD-nek is az előbb említett folyamatokon keresztül.
Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
Amerikában ugye nagyon sokat halljuk azt akár híradásokból is, hogy posztraumás stressz szindrómában szenvedő katonák lövöldöznek, és hát sajnos a rendőrök kénytelenek fegyvert használni velük szemben. A társadalmat föl lehet készíteni? Tehát mondjuk egy ilyen társadalmat, mint az amerikai, föl lehet készíteni egy ilyen eseményre? Hogy ez bekövetkezhet? Vagy hogy kezelje a társadalom magát?
Nyilván arra, hogy létezik ez a problém, ez a betegség, vagy léteznek ezek a ez a szindróma, erre föl lehet készíteni. Arra is, hogy mikor, milyen esetekben alakulhat ki. Én nem gondolnám azt, hogy ez most annyira, ugye, hogy ez lenne az általános, hogy itt minden veterán és mindenki, minden PTSD-s veterán lövöldözni fog. Talán egy kicsit ezzel óvatosan is kell bánni, mert hogy nehogy egy ilyen
stigma.
Igen, mert hogy ezek hírek. Tehát, hogy ne ilyen stigma legyen aztán ebből a végén, hogy itt így itt féljünk tőlük, mert hogy mindenféleképpen náluk egy ilyen erőszakos viselkedés betorkolik, vagy erőszakos cselekedetbe. Viszont lehet, igen. Tehát valóban elfajulhat sajnos, és hogy a kezeletlen állapotok elindul esetében kialakulhat ilyen. Tehát felkészíteni, tehát lehet, én azt gondolom, hogy el kell mondani, igen, hogy ilyen irányba is elmehet. De nem csak ezt hangsúlyozni, hanem minden mást is, más egyebet is. Igen, és hogy figyelni kell, és hogy igenis nagyon fontos a környezet, nagyon fontos a szociális háló, a támogató rendszer, hogy figyeljünk rá, hogy figyeljünk oda ezekre az emberekre. És itt most nem feltétlenül csak katonákról beszélek, hanem minden olyan civil személyről is, aki keresztül megy, aki megél egy traumát, és traumatizálódik.
A beszélgetésünk elején azt mondtad, hogy mielőtt ugye az a katonák műveleti területre kerülnek, ahol tudva élik, hogy valószínűleg szembe kell nézniük ilyen szörnyűségekkel, hogy van számukra is egyfajta pszichés felkészítés, hogy akár mi vár rájuk ott, ahova mennek. Ezt gyakorlatban hogy kell elképzelni?
Hát,
ha fel lehet erre valakit készíteni.
Igazából mindenre nem lehet felkészíteni, én azt gondolom. Tehát mindenre nem lehet róla beszélni, tehát nyilván ehhez tudni, ismerni kell azt, hogy ők milyen feladat végrehajtásra mennek, milyen közegbe mennek, milyen körülmények közé mennek, és ugye ennek megfelelően természetesen lehet készíteni őket, minél ugye valósághűbb tréningeken keresztül lehet. Van erre példa, Magyarországon is minden misszió előtt egyébként van pszichológiai felkészítés, de nyilván attól függ, hogy milyen misszióról beszélünk, vagy éppen milyen feladatokról beszélünk. Tehát ott lehetnek specifikus szintű felkészítések is, pszichológiai szempontból. Tehát itt minél realisztikusabb, minél valósághűbb a kiképzés, a tréning, és ugye nem csak a szakmai része, hanem ugye ehhez társulóan ott van mellette a pszichológiai rész, annál jobban lehet segíteni azt, hogy ne érje annyira váratlanul az illetőt az, ami ott történik. Nálunk is van felkészítés tréning formájában, illetve van egy visszaszörés, visszaillesztés, szintén a misszióból hazajövő állománynak, amit én ebben nem vagyok annyira involvált, mert ugye én nem ezen a területen dolgozok, de ezt megvan az a terület, akik csinálják, végzik nálunk pszichológusok.
Jelenleg is kezelsz esetleg ilyen szindrómával diagnosztizált szemét? Természetesen név nélkül és minden egyéb nélkül az orvosi titoktartás miatt, de ha igen, akkor van-e valami bevált módszered, amire azt mondod, hogy úgy gondolod, hogy ez talán a leghatékonyabb a betegek esetében?
Hát ugye igazából itt a hatékonyság szempontjából a traumafókuszú kognitív viselkedésterápiákat szokták leginkább elfogadni, illetve használni, illetve van egy...
Ez mit akar, bocsánat?
Tulajdonképpen egyrészt van egy úgynevezett ingerexpozíciós helyzet, amikor is újra átéli, újra felidézi a traumás emléket, a helyzetet az illető személy, de már ugye most már egy biztonságos közegben, egy biztonságos helyen, egy olyan helyen, ahol kontrollálni lehet az ezzel járó érzéseket, akár a szorongást, a félelemérzést is, és ezáltal a traumának az emlékei sokkal jobban, tehát integrálódni tudnak a memóriába. És ki tudjuk tölteni azokat a lyukakat, amelyek hiányoznak. Mert nagyon sok esetben ugye ezek az emlékek ilyen fragmentáltan vannak jelen, ilyen hézagosan jelentkeznek, és egy idő után, amint már csökken az a nagyon hozzájuk fűződő erős szorongás, félelem, ezek a nagyon intenzív érzelmek, sokkal jobban beépíthetők így az élettörténetbe, a memóriába, tehát meg lesz a folytonosság érzése. És hogy ilyenkor magának a traumás helyzetnek a jelentését kell átkeretezni, tulajdonképpen átstruktúrálni, átkeretezni, hogy megfosszuk a negatív, vagy úgynevezett diszfunkcionális jelentésétől, és hogy úgymond elvegyük ezt a... és egy pozitív, hát nem azt mondom, hogy egy pozitív beállítódás alakuljon ki, de valamilyen szinten egy kicsit semlegesítsük magát a traumás helyzetet. Hogy a most is, hogy itt és most a jelenben már nincsen itt ez a trauma. Tehát nincs jelen. Ugye ez a probléma, hogy ők mindig megrekednek az itt és olyan, mint hogyha folyamatosan jelen lenne a trauma a PTSD-nél. Ez nagyon gyakori ez az érzés. Hogy bárhová mennek, mintha az időben megrekedtek volna. Mert hogy újból és újból átélik ezt a fenyegetettségérzést. Tehát ugye ennek, tehát tulajdonképpen ettől kell megfosztani igazából ezeket a helyzeteket, és minden olyan helyzetet, amely emlékezteti a traumára, mert az a probléma, hogy ugye elindul egy elkerülési folyamat. Azokat, amiket említettem, tárgyakat, beszélgetéseket, személyeket, helyzeteket, akár ugye a munkahelyet is, mert ott hagyja, elkerüli, amelyek valamilyen módon összekapcsolódnak a traumás helyzettel. És ugye ez egyre nagyobb lesz az a kör egy idő után. És nyilván meg kell erre próbáljuk segíteni ebben, hogy azt vegye észre, és azt tanulja meg, hogy azok a helyzetek már nem jelentik ugyanazt, mint amit a traumás helyzet jelentett. Tehát ne csatlakozzon hozzájuk, ugye ez a negatív érzelem, ez a diszfunkcionális attitűdöket válasszuk le ezekről a helyzetekről, amik a jelenben, az életében ott vannak.
Beszélgetésünk végén pedig feltételezzük azt az ideális, legideálisabb helyzetet egy beteg számára, akinél ugye ezt diagnosztizálták, hogy adott a megfelelő szakmai segítség, adott a támogatás a család részéről, sőt még egy bajtársi beszélgetése és egy bajtársi támogatásra is számíthat. A kérdésem az lenne, hogy ki lehet-e ebből 100%-osan gyógyulni?
Mindenféleképpen, és ugye ezt nem mondtam, mert én csak a pszichológiai részét említettem a PTSD kezelésnek, de nagyon fontos megjegyezni, hogy a legtöbb esetben egy gyógyszeres kezelésre is szükség van már. Tehát ezen a szinten szükség van a gyógyszeres terápiára is, és ugye ennek a kettőnek a kombinációja lehet a leghatékonyabb, és én azt gondolom, hogy tudunk elérni eredményeket, lehet csökkenteni a tüneteket, lehet javítani az életminőséget, de nem arról, tehát azt szerintem lehet, hogy irreális feltételezni, hogy ezt a traumát, ezt kitöröljük az emlékezetből. Helyreállhat az egyensúly, tudja vinni az életét talán úgy, ahogyan, és ez a jó, hogyha legalább olyan szinten tud működni, mint ahogyan előtte a trauma előtt működött. De annak ellenére beszéltünk arról is, hogy lehet egy pozitív irányú fejlődés, egy változás, ugye ezt egy ilyen poszttraumás növekedésnek is hívják. Tehát amikor átértékel nagyon sok mindent az eddigi életéből az illető, kicsit ugye az értékrendszerét megváltoztatja, és már bizonyos dolgokhoz másképp fog viszonyulni, másképp fogja látni azokat a helyzeteket, amikben eddig korábban is benne volt. Lehet, hogy akár a kapcsolatait, akár a munkáját, a tevékenységét, tehát, hogy pozitív irányba tud fejlődni a személyisége. Ilyen is van. De az, hogy teljes mértékben megszüntessük azt, hogy a trauma ne létezzen, hogy ne emlékezzen, azt nem fogjuk tudni. Én azt gondolom, hogy az hozzá fog tartozni az élettörténetéhez, és az legfontosabb az, hogy valahol ezt be tudjuk illeszteni az ő élettörténetébe. És ő helyreálljon egy visszacsatolás, úgymond a jelenbe, és képes legyen arra, hogy a jövőben is, a jövő felé is tudjon orientálódni, és hogy tudjon gondolkodni a jövőjéről.
Mi minden ilyen ezzel a szindrómával küzdő páciensnek ezt kívánjuk, és nagyon szépen köszönjük dr. Urbán Nóra alezredesnek, az Egészségügyi Központ Pszichiátriai Osztály klinikai szakpszichológusának, hogy elfogadta a meghívásunkat. Amennyiben tetszett az adásunk, akkor iratkozzatok fel a podcastunkra, megtaláltok minket a Magyar Honvédség YouTube csatornáján is, tartsatok velünk. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket.
Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.